Ha kedd, akkor megszokhatták, érkezünk aktuális külpolitikai témákkal. Ezen a héten Izraelről, illetve Iránról fogunk beszélgetni. Beszélgető partnerem pedig Grünhut Zoltán, Izrael szakértő. Üdvözlöm a műsorban.
Köszönöm a meghívást, köszöntöm a hallgatókat.
Egy picit hosszabb felvezet tartanék, hogyha megengeded, megengedik a kedves hallgatók. Ugye amikor beszélgettünk, akkor elsősorban Izrael, izraeli belpolitika és a gázai hadműveletek kapcsán éreztem úgy, hogy beszélgessünk, és ezt követően, miután mi megbeszéltük, hogy akkor erről fog szólni a reptér, történt egy nagyon komoly támadás, ugye, aki nézi a híreket, vasárnap hajnalban 300 iráni drón és rakéta támadás érte Izrael területét. Ami nagyon érdekes, ugye, hogy ha megnézzük az elmúlt időszakot és az elmúlt évtizedeket, ez az első olyan iráni támadás volt, támadás kísérlet, amely gyakorlatilag izraeli terület ellen irányult, tehát hogy Irán izraeli területet közvetlenül támadott, és ráadásul nem különböző szervezetek, mint lásd Hamas, a gázai vezetet uraló Hamas, vagy a Libanonban működő Hezbollah örvén, illetve egyéb ilyen iszlamista milíciák, hanem közvetlenül elvileg ezt a támadást az iráni forradalmi gárda jegyezte. Iráni támadás előzménye az az, hogy április legelején egy célzott izraeli légi csapásban találat érte Irán szíriai nagykövetségét, és a damaszkuszi bombatámadásban elhunyt többek között az iráni forradalmi gárda két magasrangú tábornoka. Tehát, hogy gyakorlatilag ez az iráni lépés, ez egy válaszcsapás volt erre a damaszkuszi akcióra. Első kérdésem az annak szól, hogy ugye sokat beszéltünk a műsorban arról, hogy hát Irán itt a gázai övezetet ért szárazföldi hadművelet, illetve a Hamas-Izrael háborúja kapcsán nem nagyon szeretné ezt a konfliktust, most viszont hát egy soha nem látott, még hogyha eredményességében nem is olyan eredményes, tehát gyakorlatilag komoly veszteség és akár haláleset sem történt az iráni támadás kapcsán, de hogy mégis azért ez egy nagyon komoly támadás, és a komolyságát jelzi, hogy ugye nem ernyőszervezetek, hanem Irán saját maga indított ezt a támadást. Szóval mennyire, hogy helyezzük el ezt, mennyire komoly ez a támadás, és itt a április elejé damaszkuszi események, és látva azt, ami most történt, ez hogyan változtatta meg Iránt a Hamas-Izrael háborúval kapcsolatban?
Igen, ahogy említetted, az iráni támadás Izrael ellen mindenképpen precedens nélküli, nem volt ennek soha előzménye, és igazából e tekintetben mindenképpen egyfajta fordulópontnak tekinthető. Az izraeliek, illetve az izraelieknek a szövetségesei, amerikaiak, franciák, britek és a jordánok is együttműködve tulajdonképpen ennek a támadásnak a legjavát hatástalanítani tudták, de mindenképpen ettől függetlenül is ez egy nagy horderejű eseménynek tekinthető a Közel-Keleten, és ahogy említetted, különösen az, hogy Irán ezt közvetlenül a saját területéről indítva felvállalta, és egyértelműen demonstrálta, hogy olyan értelemben regionális hatalomnak tekinthető, hogy ha revansot akar végrehajtani, akkor az nem kell proxikat keresnie, nem kell kis célpontokat keresnie, hanem Izrael területét célozhatja meg. A támadás előkészítésével kapcsolatban érdekes, hogy meglehetősen sok információ szivárgott ki, szóval ez nem csak úgy a semmiből egyszer csak éjszaka elindult. Az irániak többször hangot adtak annak, hogy lesz a damaszkuszi eseményekért, lesz bosszú, hogy Izraelnek készülnie kell, de ezeknek az általános fenyegetésekhez képest azért napról napra egyre inkább körvonalazódott, hogy itt valami konkrétabbra lehet készülni, és bár sokáig tartotta magát az, hogy itt valami izraeli nagykövetség valahol a világban lesz a célpont, vagy esetleg nem tudom én, izraeli turistákat akarnak elrabolni, vagy ilyesmi, de egyértelmű, és ezt is éreztem az előbb, hogy Irán demonstrálni akarta a regionális hatalmi szerepét, tehát semmiképpen sem valamilyen ilyen kalózakcióval, vagy valami kisebb horderejű eseménnyel akart fellépni. Ugyanakkor viszont azért azt jól jelzi, hogy ezek a kiszivárogtatások azért nem csak titkosszolgálati szinten voltak, hanem eljutottak azért bizonyos szempontból a sajtóba is. Tehát, hogy valahogy ennek az egésznek volt egy olyan előkészítése is, hogy az úgynevezett morning after-re is készüljenek, tehát, hogy esetlegesen meg lehessen előzni az, hogy itt egy Izrael lépéskényszerbe kerüljön feltétlenül, ebből egy azonnali háború bontakozzon ki, és amennyire tudni lehet, Ománon keresztül kommunikáltak az irániak az amerikaiakkal, és így az izraeliekkel, hogy mégis mire lehet készülni, és ebből végül is valami hasonló rajzolódott ki, mármint amit közöltek, illetve ami lett, hogy egy ilyen dróntámadás, rakétatámadás kombinációja várható. Az izraeliek egyébként komoly előkészületeket is tettek, mind a védelmi erők tekintetében, mint pedig a lakosságra vonatkozólag kihirdettek olyan korlátozásokat, tudom én, az iskolák, óvodák, minden ilyesmi zárva tartott rendezvényszervezésekre, mindenre bevezettek korlátozásokat. És hát a tekintetben az, hogy ez az egész támadás éjszaka történt, ez is lehetségesen benne volt az, hogy a stratégiai előnyök mellett az, hogy tulajdonképpen ennek fajta egyfajta limitált formáját azért tartani akarták az irániak. Legalábbis, hogy elkerüljenek nagyobb civil veszteségeket, vagy okozását Izrael területén. De azért abban az illúzióban se essünk, hogy ezt az irániak úgy készítették elő, hogy tudták, hogy ennek semmiféle igazi nagy következménye nem lesz a presztízsen kívül. Tehát azért azt nem 300 támadó eszköz kilőni, majdnem 170 drónt, 35 cirkáló rakétát, és végül is több mint 120-130 ballisztikus rakétát lőttek ki, lényegesen sokkal többet, mint amire az amerikaiak számítottak. És fehérházi beszámolóban azt is tudni lehet, hogy amikor az irániak bejelentették egyébként az ENSZ-be, hogy a támadás lezárult, és az amerikaiak kicsit megnyugodtak, akkor hirtelen nagyon-nagyon veszélyesé vált a helyzet, mert egyszerre több mint 100 ballisztikus rakétát lőttek ki, és hogy ezt mennyire lehetett megállítani, ezt azért nem voltak benne biztosak az amerikaiak, hogy ez sikerülni fog. Jól jelzi a számolatot, ebből a 135-ből csak 5-öt lőttek le az amerikaiak, a többit mind az izraeliek, szemben a drónokkal, ahol meglehetősen sokat az amerikai, a britek és a jordán hadsereg, vagy légierő hatástalanított. Tehát itt ez a ballisztikus rakétatámadás volt az igazán nagy meglepetés, és az, hogy ezt Izrael ilyen hatékonyan tulajdonképpen bizonyos radar támogatása a szövetségesek, de mégis egyedül oldotta meg ennek a kivédését. Valóban egyébként, ahogy azt tudni lehetett, hogy izraeli hírekből már előre számítani lehetett, főként az ország északi részén, a Golán fennsíkon és inkább délfele mentek ezek a rakéták. A drónokról és a cirkálókról nem tudjuk, hogy pontosan merre mentek, mondom, hogy soha nem kerültek Izrael légterének a közelébe se. Tehát a javát még bőven Jordánia és Szíria felett már lelőtték. De a ballisztikus rakéták azért valamelyes azért beazonosítható pályán mentek, hiszen itt ez összesen 10 perc ezeknek a repülési ideje Izraelig. Szóval ez jobban rekonstruálható, hogy merre mentek. De ahogy említettem, ezeket leszámítva talán a 3-4 rakétát, mindegyiket az izraeliek lelőttek, illetőleg 5-6-ot az amerikaiak lőttek. Egyetlőt tudtak az amerikaiak lelőni a Patriot elhárító rendszerrel, még Irakból, a iraki Kurdisztánból, és 5-5 vagy 6-ot pedig a saját anyahajóikról lőttek le. Szóval az izraelieknek a légvédelme, ez az úgynevezett nyíl rendszer, ez nagyon jól vizsgázott, de ahogy említettem, ez azért egy nagyon súlyos támadás volt, tehát egyszerre több mint 100 ballisztikus rakétának a kivédése, azt azért biztosan nem kalkulálták az irániak, hogy ezt ilyen arányban le fogják tudni lőni, és hogy biztos, hogy nem lesz ennek valami nagyon súlyos következménye rájuk nézve, hiszen az izraeliek többször elmondták, hogy ha Irán területére jön a támadás, akkor Iránt fogja érni a válaszcsapás is. Egyelőre viszont, ahogy említetted, ez a válaszcsapás, ez egyelőre kérdéses, mert hogy mind az amerikaiak, mind az európaiak nagyon-nagyon szeretnék lehűteni a kedélyeket, és nagyon szeretnék, hogy ebből ne legyen komolyabb feszültség annál, mint ami már most van, és ami egyébként azért még bármi alakulhat.
Ugye itt most a beszélgetésünk hétfő kora délután, itt még nem tudni, hogy pontosan Izrael milyen válaszcsapást tervez. Hozzáteszem, beszélgetésünk előtt azért ezt beszéltük, hogy hát ez valószínűleg nem úgy fog kinézni, hogy akkor összejünk egy sajtótájékoztatót, és akkor elmondjuk, hogy Izrael válaszcsapása az ez lesz. Mielőtt a válaszcsapásra rámenném, még egy picit maradjunk ott, egyrészt említetted, hogy azért ez demonstratíve támadás volt, másrészt pedig Irán azért tudhatta, hogy ebből lesz válasz. Ha demonstratíve, és ugye itt az, hogy Ománon keresztül ők mondjuk értesítették, vagy jelezték az amerikaiaknak, nyilván az amerikaiak az izraelieknek, szóval miért, ha nem feltétlenül értem, hogy miért jeleznek valami támadást, hogyha ők demonstratíve akarnak valamit megmutatni. Ez egyik kérdésem, tehát hogy vajon miért szóltak, másrészt pedig, hogy ami még nagyon érdekes ebben az egész történetben, az pedig az, hogy rendben van, hogy demonstratív egy támadás, de és hogy ugye el kell adni a hazai lakosságnak, a hazai propagandán keresztül azt, hogy mi megmutattuk, tehát hogy mi nem vagyunk alamuszik, hogy Damaszkusz után képesek vagyunk erőt mutatni, de látva azt, hogy gyakorlatilag mindent leszettek, ez most valamilyen szintre azért Iránnak blama, hogy miközben szólnak, jelzik az Egyesült Államok és Izrael felé ezt a dolgot, nem túl eredményes, és hát most, ha egy kicsit valaki a propagandán túllát, azért Iránban is látja, hogy hát ez nem volt egy túl sikeres támadás, szóval, hogy ez hogy áll össze, mert számomra nem, tehát hogyha én erőt akarok mutatni, akkor nem jelzem azok felé, akiket megtámadni szeretnék, hogy bocs, jönnek a rakéták, vagy bármi.
Igen. Én egyfelől azt gondolom, hogy az irániak attól tartanak, hogy azért ez nagyon gyorsan eszkalálódik valamivé, tehát emiatt biztos, hogy volt ez a, ahogy említetted is, nagyon furcsa kommunikáció, hogy jelezték, hogy támadni fognak. Ugyanakkor viszont az iráni hivatalos diplomáciai narratíva az most az, hogy ez csak egy jelzés volt. Annak a jelzése, hogy ez egy kis erejű támadás volt, de micsoda erejű támadásra képes lenne Irán, hogyha teljesen elszánná erre magát. Tehát az irániak ezt most mindenképpen úgy állítják be, hogy lényegesen ennél sokkal nagyobb katonai potenciálra rendelkeznek, támadó erővel rendelkeznek, amit bevethetnek, hogyha valóban emellett elkötelezik magukat, és hogyha Izrael válaszcsapásra ér, vagy bármelyik izraeli szövetséges. Ugyanakkor van egy stratégiai oldala is szerintem iráni perspektívában. Az irániak látni akarták, hogy mégis milyen, nem feltétlenül az, hogy az izraelieknek milyen védelmi képességeik vannak, hanem hogy az izraeliek milyen gyorsan tudnak megszervezni egy szövetséges erőt egy esetleges iráni támadásnál. Uh-huh. És az jól látszott, hogy nem csak az amerikaiak, hanem a britek, a franciák és rögtön a jordánok is beálltak ebbe a sorba, és egyértelműen akármilyen háborús ellentétek vannak, mármint a gázai konfliktus kapcsán hogyan ítélik meg ezek a részek, hiszen tudjuk, hogy a jordánok kimondottan a gázai háború ellen vannak. A franciák is egy meglehetősen kritikusak Izraelnek a szerepállásával, egyre inkább a britek is, most már egy jó ideje egyébként a Biden adminisztráció is, viszont pár nap alatt jól láthatóan az izraeliek és az amerikaiak összeszervezték ezeket az erőket, tehát Irán számára stratégiailag az kiderült, hogy ha ténylegesen közvetlen támadást akar indítani Izrael ellen, akkor ez nem egy izraeli-iráni összecsapásnak tűnik egyelőre. Tehát uh-huh. itt a környező regionális szereplők is, valószínűleg mint a szaudiak is, hogyha arról lenne szó, ebben részt vennének inkább az izraeli-amerikai oldalon, illetve hát jól láthatóan az Európában hatalommal, katonai hatalommal, reagálási képessége rendelkező országok is azonnal amellett voltak, hogy ezt megelőzzék, és az izraeli oldalra álltak. Tehát ennek volt egy ilyen stratégiai jelentősége szerintem az irániak kapcsán. Még csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy mindezek dacára azért ez a támadás ennek ellenére Iránt a maga szempontjából új, nem tudom én, pozícióba helyezte.
Igen, hiszen, pont ezt akartam.
Hiszen ennek ellenére ezt így bevállalták, demonstrálták, hogy ők ezt megmerik tenni, és azért ez egy nagyon új forgatókönyv a Közel-Keleten, tehát Azért ott a damaszkuszi támadás nem volt a tekintetben súlyosabb, mint amik már korábban történtek bizonyos iráni vezetők, akár az atom technológián működő tudósok, vagy hát tudjuk jól, hogy az iráni forradalmi gárda vezetői közül is több likvidálva lett már. Tehát e tekintetben az irániak mindenképpen tovább léptek, hogy ezt felmerték vállalni, és e tekintetben érezhetik magukat egy erősebb regionális hatalomnak, még akkor is, hogyha katonailag nagyon nehéz ezt másként, mint kudarcként megítélni, ami történt.
Egy apró megjegyzés itt, ugye, hogyha arról beszéltünk, illetve arról beszéltél, és azt mondtad, hogy Irán azért azt is tesztelte, hogyha egy akció van, akkor Izrael mellé kikállnak be. Most kérdés az az, hogy a proxiaikon kívül, hogyha lenne egy helyi konfliktus, kezdjük egy helyi konfliktussal, tehát hogy Irán bármilyen szárazföldi, akármilyen akció, akkor Irán mögé kiállna be? Tehát van-e, aki beáll, most látszik-e, hogy beállna Irán mögé?
Hát én azt gondolom, hogy egyébként olyan, aki automatikusan beállna Irán mögé a proxiaink kívül nincsen, még az asszádi szír rezsim sem. Tehát a szírek nem hiszem, hogy nagyon bemernék vállalni azt, hogy nagyobb támadást intézzenek Izrael ellen, vagy az ő területükről e tekintetben nagyobb művelet induljon. Ami elképzelhető, hogy diplomáciailag mondjuk az oroszok azért az irániakat segítenék, nem tudom, hogy a kínaiak hogyan reagálnának. Most az oroszok meg a kínaiak is egyébként amellett vannak ugyanúgy, mint a világ nagy része, hogy hát azonnal a feszültséget kioldani, és ne legyen válaszcsapás és egy ilyen deeszkalációs folyamat. De azért az oroszok úgy kommunikálnak róla, hogy ez egy jogos önvédelem volt Irán részéről. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az oroszoknál nyilván tudjuk, hogy az irániak is fegyverzettel segítik az oroszoknak az ukrán műveleteit, tehát, hogy itt van egy ilyen fajta összekapcsolódás, de nem hiszem, hogy egyébként most az oroszok nagyon szeretnék, hogy Irán szélesebb háborúba keveredjen. Nem azért, mert hogy ez nem lenne jó neki stratégia, hiszen elterelhetnék az ukrán frontról a figyelmet, viszont az iráni fegyverzetet nem tudom, hogy mennyire szeretnék az oroszok, hogy le legyen kötve, szóval ők abból aktívan vásárolna.
Igen, ugye itt beszéltük szintén beszélgetés előtt, hogy ha Iránra gondolunk, akkor az elmúlt években miről van szó. Ugye Irán fölött az elmúlt években lelőttek jó pár amerikai drónt, ugye ezeket nagy demonstratíve bemutatták az iráni állami médiába, és akkor ugye az iráni dróngyártás az ennek kapcsán egyfajta epigonként szétszedve, szétszálazva, újra összerakva gyakorlatilag fölpörgött, és ugye igen, Oroszország többek között az egyik ilyen nagy vásárlója az iráni hadipari termékeknek. Válaszcsapás. Gyakorlatilag az első pillanattól, hogy az iráni támadás megtörtént, mindenki azt latolgatja, hogy vajon Izrael milyen választ fogadni. Ugye az összes tényleg a mérvadó hírcsatorna elemzők, mindenhol azt olvastam, arról van szó, hogy az Egyesült Államok, de az Egyesült Államokon kívül több, tehát a britek is, de akár igen, Kína például, mindenki arra óvainti egyrészt Izraelt és Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt arra, hogy túlzott válaszcsapást adjon az eseményekre. Az amerikaiak nem csak ugye az idei amerikai elnök választás miatt, de láthatóan hónapok óta a gázai hadműveletek, és egyébként más esetekben is önmérsékletre szólítanak, hűteni próbálják a kedélyeket, és ugye az amerikai védelmi minisztérium között a támadás után kiadott egy olyan kommunikét, vagy hát azt nyilatkozta az Austin Lloyd amerikai védelmi miniszter, hogy arra kérik Izraelt egyrészt, hogy folyamatosan egyeztessen velük, hogy mit csinálnak, másrészt pedig, hogy arányos válaszcsapást adjon az iráni támadásra. Most ha megnézzük az arányos válaszcsapást, ugye ugyan 300 eszközt lőttek le, de gyakorlatilag se haláleset, se komoly sérülés sem emberben, sem létesítményben nem keletkezett, de 20 évvel ezelőtt van ez, akkor lehet, hogy több ezeren is meghalhatnak. Most ugye egyes senki nem halt meg, másrészt komolyabb károk nem keletkeztek. Szóval, hogyha a válaszcsapás ilyen szempontból azt nézzük, hogy akkor mennyire arányos, akkor gyakorlatilag nem tudom, arrébb pöckölnek egy hajót a Hormuzi szorosban az izraeliek, vagy nem tudom. Tehát, hogy kérdés az az, hogy válaszcsapás esetében Izrael mennyire akar példát statuálni, mennyire akar erőt statuálni, vagy ők is megelégszenek például azzal, hogy jó, most itt akkor demonstrálnunk-e, hogy mi is tudunk valamit. Szóval ugye mivel nem tudjuk, hogy mi várható, melyik az a két dolog, ami erősebb, az erődemonstráció, vagy a komoly tényleg csapás?
Igen, itt ami kiszivárogtatott információt, vagy akár hivatalosan is között, izraeli részek között információt tudni lehet, az az, hogy egy vita van tulajdonképpen a háborús kabineten belül arról, hogy mi legyen a válaszcsapás. Nem egyértelmű, hogy ki mi mellett foglalt állást. Először az volt a hír, hogy Netanyahu és nyilván a héják, úgymond ők azonnali válaszcsapásra készültek, és inkább a Benny Gantz, az Eisenkot, illetőleg a védelmi miniszter mérsékeltebb válaszban gondolkoznak. Aztán utána ennek pont az ellenkezőjéről is olvasni lehetett, ami bizonyos, hogy nem született döntés, tehát ezt elismerték, hogy egyelőre nem született döntés, lesz válaszcsapás, de nem tudni, hogy mikor lesz a válaszcsapás, és nem tudni, hogy milyen jellegű. Tehát Izrael semmiképpen sem készül most valami nagy erejű katonai támadásra Irán ellen. Ez szerintem kijelenthető, többek között azért is, mert egyébként az izraeli lakosságra vonatkozó korlátozásokat teljesen feloldották, tehát az élet ugyanúgy megy tovább, mint az iráni támadás előtt, tehát ilyen értelemben nincsen semmiféle előkészülés, hogy az a lakosságot bárhogyan érinteni, már pedig nyilván ez kockázatot jelenteni, hogyha nagyon nagy erejű katonai támadás lenne a levegőbe. Én azt gondolom, hogy az amerikaiak nagyon erős nyomást helyeznek az izraeliekre, részben stratégiák, részben kommunikatívan, tehát egyrészt azt mondják, hogy hát Izrael tulajdonképpen azzal, hogy teljesen hatástalanította az iráni támadást, az önmagában egy győzelem, az egy hatalmas blama Iránnak, és ez az elrettentő ereje Izraelnek helyreállt, de nyilvánvalóan az is egy nagyon intő szó, hogy azért az amerikai nyilvánvalóan tették, hogyha Izrael válaszcsapást mér, az irániakra ne számítson amerikai erőkre, amerikai védőernyőre, vagy valami ilyesmire. Tehát Amerika nagyon-nagyon egyértelműen között, hogy nem akar belekeveredni egy eszkaláló háborúba. Viszont azért az amerikaiak, mielőtt az irániak léptek volna, akkor is Iránnak elmondták többször, hogy ne lépjenek, tartózkodjanak ettől, aztán az irániak mégiscsak léptek, szóval most az izraelieknek is elmondják, aztán nem kizárható, hogy az izraeliek is fognak lépni. Én azt gondolom, hogy bizonyos szempontból Izrael lépéskényszerbe van, de nem tudom, hogy most feltétlenül aktuális-e. Tehát az izraelek elég sok szempontból azért valóban önmérsékletet tanúsítanak. Nyilván most, aki a gázai háború tekinti, és az ottani palesztin lakosság veszteséget, azt mondja, hogy hát ez, hogy mondhatok ilyent. De azért ne felejtsük el, hogy az izraeliek nem mértek csapást a huszikra Jemenben, mert annak ellenére, hogy azért az rengeteg rakétát lőttek már ki Izrael felé, és Izrael egyelőre ott semmilyen szempontból nem aktív, átengedte, hogy a huszikat tulajdonképpen az amerikaiak, britek szövetsége próbáljon valahogy a nyomást gyakorolni rájuk, katonai preventív akciókat végrehajtani, és azért a Hezbollah-kal való konfliktusa is az izraelieknek egyelőre nem fenyeget azzal, hogy egyértelműen átfordulna valami nyílt nagy katonai műveletbe. Tehát én nem hiszem, hogy pont most az iráni, ami a légierő jelentős részét lekötni, egy állandó fenyegetést, e tekintetben az izraeliek mozdulnának, vagy nagyon akarnának e tekintetben mozdulni. De hogyha egy szélesebb stratégiai perspektívában nézzük, akkor az izraeliek is látják azt, hogy hát itt az amerikaiaknak a közel-kelet politikája azért nem feltétlenül kedvez Izraelnek. Még általánosabban azt mondhatom, hogy a Biden adminisztrációnak a közel-kelet politikája tulajdonképpen egy kudarcnak is tekinthető. Tehát említetted, hogy pár évvel ezelőtt, vagy 10-20 évvel ezelőtt az irániak, ha ilyen tettek volna, vagy annak milyen következményei lehettek volna. Én azt gondolom, hogy az irániak nem nagyon mertek volna azért a Trump idején valami ilyesmit lépni. és bár nem akarok Trump hívőnek tűnni, még véletlenül sem, de az kétségtelen, hogy az az amerikai politika, ami az Obama idejében is volt, a közel-kelet-politika és a Biden is jellemző, hogy Iránt megszelíteni, kedvezményeket tenni, de ugyanakkor meg egy Iránnal szembeni regionális szövetséget nagyon megerősíteni, az izraelieket, szaudiakat kibékíteni, ez együtt nem működik. Tehát az egész október 7-i támadásban is benne van ennek a politikának a kudarca. Az, hogy az irániak nem csak a nyomást érezték, hogy az izraeli-szaudi megbékélés milyen hatása lehet az ő közel-keleti stratégiai és geopolitikai státuszukra, de az, hogy mertek is lépni, és bár nem állítom, hogy az irániak dirigálták a Hamász, de az biztos, hogy benne voltak a Hamásznak a felbátorításába, ha mással nem a hadi technológiának az átadásával, hiszen a Hamásznak rengeteg iráni hadi technológiája van. És azért azt is látjuk, hogy most, hogy az irániak egy ilyen lépést megmertek tenni, azért ez az irániak nem csak egy izraeli válaszcsapást kockáztattak, hanem kockáztatták azt is, hogy esetleg az amerikaiak mit lépnek, és ezt helyesen mérték fel az irániak, hogy az amerikaiak nem fognak lépni. Tehát az amerikaiak azon kívül, hogy Izraelnek adnak egy védelmi ernyőt, nem lépnek. És igen, tehát, hogy ennek azért van egy olyan értelmezése Izrael szempontja, hogy az amerikai politika az ő szempontjukból nem teljesen kedvező vagy pozitív.
Iránra visszatérve, érdekes lehet az a kérdés, hogy említetted, hogy ugye ahhoz, hogy gyakorlatilag egy arányos válaszcsapást adjanak, az mondjuk például, mondok egy példát, valamilyen iráni célpontot kellene például bombázni. A izraeli légierő erre képes. Láttuk az elmúlt években, ugye az urándúsítás kapcsán volt több célzott légicsapás iráni nukleáris létesítményekre. Ma felteszem a kérdést, hogy erről mostanában nem nagyon esik szó az elmúlt években. Van-e olyan, bármi olyan célpont, amit mondjuk Izrael, hogy akkor erőt demonstráljon Iránban, az lebombázná? Vagy azt is nagyon meg kell gondolni, mert igazából most nincs olyan, amit le tudnának esetleg.
Az izraeliek beszéltek arról, hogy nyilván vannak célpontjaik, és vannak olyan jellegű támadási opcióik, amelyek nem csak egy ilyen katonai preventív célú akciót írnának körül, hanem nyilvánvalóan Iránnak a tartósabb vagy hosszabb távú lebénítását is, akár például így a nukleáris kapacitásai fejlesztésre vonatkozó üzemeknek a bombázását, de én nem hiszem, hogy most ebbe az izraeliek belekeverednének. Az izraelieknek szerintem fontosabb inkább ennek az iráni polipnak tulajdonképpen a csápjait vagdosni, különösen a Hezbollah és Szírián keresztül. Tehát olyan például már történt pont a napokban, hogy az izraeliek Észak-Libanonban egy nagyobb Hezbollah fegyver gyárat, nem is raktárat lebombáztak. Tehát szerintem az izraeliek inkább valami ilyesmiben gondolkodnak, és inkább abban, hogy valahogy az irániaknak ezt a jelenleg egy fokkal közvetlenebb fenyegetését bénítsák és akadályozzák, és e tekintetben szerintem egyértelműen a szíriai front, illetőleg a Hezbollahnak a fenyegetése sokkal erősebb. Tehát, hogyha valahova mondjuk összpontosítani, feltételezem az izraeli válaszcsapást, akkor inkább erre.
Még egy rövid megjegyzés, hogy akkor azt, vagy nem tudom, nyilván nem lehet ezt így alápontosan kijelenteni, de mégis ezzel az akcióval mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag Irán azért közvetlenül bejelentkezett a Hamász-izraeli háborúba? Izraelben így értékelik ezt, vagy inkább egy nagyobb támogatása a meglévő szervezeteiknek?
Én azt gondolom, hogy az izraeliek kezdettől fogva úgy voltak vele, hogy október 7-e óta harcban állnak Iránnal, viszont nem Irán területéről jöttek ezek a támadások, de ez nem kétséges, hogy Irán ebben ebben a háborús helyzetben komolyan jelen van, mint egy dirigáló, és egyébként azért azt is tudni kell, hogy a Hamász nem teljesen egységes, és éppen éppen a gázai vezetése a Hamasznak, Sinwar és a köre valószínűleg úgy tűnik, hogy közelebb állnak az irániakhoz, mint a Hamasznak a hivatalos politikai vezetése, amely Katarban van, Hanije, illetőleg a többiek. Tehát azért én szerintem az irániak azért van ráhatásuk, nyilván a Sinwar, a Hamasznak a gázai vezetője nagyon örült volna annak, hogyha most ebből egy ilyen eszkalálódó konfliktus lesz, és Izrael egy egyértelmű többfrontos háborúra készül, de szerintem izraeli perspektívából ez a tekintetben nem hozott fordulatot, hogy most a gázai háborúban most kiderült, hogy tényleg Iránnal állunk szembe, ezt október 7-e óta nagyon nyilvánvalóan tudják.
Gázai szárazföldi hadműveletek, ugye az elmúlt időszak hírei, azok arról szóltak többek között, hogy izraeli csapatkivonások történtek az övezet déli részéről. Ugye ezt is korábban többször sokat, ugye nyilván ez volt a központi témánk, hogy ugye a lakosság a déli területen tömörült föl. Izraelben kitűzött cél volt ugye a Hamas megsemmisítése, illetve az, hogy gyakorlatilag az egész övezetet irányításuk alá vegyék. Na most a csapatkivonásokkal sok kérdés megfogalmazódik. Izraelben úgy érzik, hogy gyakorlatilag azokat a célokat, amiket ők kitűztek, azokat elérték, vagy most mi a helyzet Gázában, hogyan értékeljük, ugye már korábban is hónapokkal ezelőtt is lehetett tudni, hogy azért a Hamas nagyon-nagyon érzékeny veszteségeket szenvedett, gyakorlatilag majdnem a teljes infrastruktúrája megsemmisült. Szóval, hogy mi a helyzet most Gázában, Izraelben hogyan értékelik a jelenlegi állást?
Igen, én azt gondolom, hogy az izraelieknek a csapatkivonása és az, hogy egyetlen egy hadosszályt hagytak, amelyik ezt a Vadi Gázában lévő főútnál, ahol ketté van vágva, úgymond Gáza, keleti-nyugati irányba, ott állomásoznak, és hát akadályozzák meg, hogy a lakosság visszamenjen az övezet északi részében. Ez részben stratégiai művelet volt, tehát egész egyszerűen az izraelieknek felfrissítésre van szükségük, másrészt pedig diplomáciai okok igazolják ezt. Az amerikaiak nagyon-nagyon szeretnék, hogy itt ha más nem, akkor legalább egy pár napig, hétig valamiféle de facto tűzszünet legyen, még hogyha erről egyezmény nincs is. És az izraeliek úgy tűnik, hogy ebben a tekintetben beleegyeztek, hogy nem akarnak ürügyet adni a Hamasznak arra, hogy elutasítsa az amerikaiak által előterjesztett új javaslatot a fegyverszünet, illetőleg a túszok elengedésére vonatkozólag. Viszont tudjuk jól, hogy ez már megtörtént, a Hamas elutasította az amerikaiaknak ezt a módosított javaslatát. Tegnap éjszaka lehetett olvasni az első híreket, hogy a Hamasznak mi az új követelése. Igazából én azt gondolom, hogy nagyon nehéz elképzelnem, hogy az amerikaiak egy ilyen egyezményt most tető alá tudnak hozni, viszont az biztos, hogy Izraelre meg nyomás gyakorolnak közben, hogy ezt a Rafahi műveletet ne indítsa meg, Rafahból a civil lakosság evakuálását ne indítsa el. Tehát, hogy a háború egész pontosan hogyan fog folytatódni, az azért szerintem most kérdéses, de nem hiszem, hogy egyébként Netanyahu vagy az izraeli katonai vezetés azt mondhatja, hogy na, elértük a céljainkat, és akkor most ennek a háborúnak vége. Tehát azért egyrészt a túszok még mindig ott vannak, másrészt pedig a Hamasznak jelenleg van hatalma. Egyébként egy nagyon meggyengült hatalma van, de abban igaza van az amerikaiaknak, hogy amíg nincsen egy ellenpólus, amely oda menne és átvenné a maradék hatalmat, addig a Hamas magához fogja tudni ragadni. Tehát egy izraeli visszavonulás esetén a Hamas úgy ünnepelné meg az elmúlt 6 hónapot, mint egy háború, amit megnyert.
Tehát most még mindig nem látszik az, hogy politikailag hogyan rendeződhetne az ügy, tehát hogy igazából semmi.
Én szerintem semmi erre vonatkozó kilátás egyelőre nincsen. Az amerikaiaknak az a terve, hogy a palesztin hatóság menjen vissza, ez nem csak az izraeliek akadályozzák, vagy Benjamin Netanyahu akadályozza ezt a nem tudom én, a személyes meggyőződése miatt, hogy mi a véleménye a palesztin hatóságról, meg ez egyszerűen a palesztin hatóság egyértelművé tette, hogy ők addig oda nem fognak visszamenni, amíg a Hamásznak bármi ereje van arra vonatkozva, nem akarnak még egy puccsot. A palesztin hatóság nem különösebben népszerű Gázába.
Igen, ezt is.
Tehát ez is egyértelmű, hogy tehát ők akkor mennének oda-vissza, még hogyha az amerikaiak azt gondolják, hogy egyébként ez a jó megoldás, hogyha valaki a Hamász onnan eltünteti. És egyértelműen biztosítja annak a feltételét, hogy a palesztin hatóság mind a rekonstrukció, mind pedig valamilyen politikai, távlati vízió szempontjából egy életképes opció a gázai embereknek. Tehát én nem hiszem, hogy az amerikai terv sokkal életképesebb lenne. Arról lehet vitatkozni, hogy egy humanitárius tűzszünetnek itt volt-e az ideje, vagy sem. Nyilvánvalóan sok szempontból természetesen itt volt az ideje. Én azt gondolom, hogy az, hogy 6 hónapja tart a háború, abban benne van az, hogy az amerikaiak folyamatosan próbálják Izraelt azért megkötni, folyamatosan próbálják valahogy olyan értelemben önmérsékletre szorítani, ami önmagában a háború elnyúlásához járul az a szó. Én nem tudom, az amerikaiak vagy nem döntötték el, hogy a Hamászat tényleg végezni kell, vagy pedig valami olyan alternatívában hisznek a Hamász kiszorítására, ami nem életképes. Tehát a Hamász nem fog elmenni attól, mert látszik, hogy nem tudnak nyomást gyakorolni rá az amerikaiak, vagy a katariak, vagy bárki.
Az elmúlt időszakban a humanitárius segélyezés kapcsán azért volt itt több olyan eset is, amely azért borzolta a kedélyeket. Itt elsősorban az, hogy ugye ezt is sokszor beszéltük, hogy nagyon nehéz külön választani a civil és a Hamász infrastruktúrát, viszont történt több olyan eset, amikor most az elmúlt időszakban humanitárius segélykonvojokat ért támadás, és ebben nyugati segélymunkások is meghaltak, nem csak helyi gázaiak, ami szintén felborzolta a kedélyeket. Ugye különösen az, hogy elvileg arról szóltak a hírek, hogy ez célzott támadás volt, az izraeliek pedig benézték ezt a dolgot erre. Benjamin Netanyahu tett olyan megjegyzést, ami nem feltétlenül szimpatikus, hogy hát a háborúban mindig vannak veszteségek, és ugye az izraeli haderő pedig fogadkozott, hogy hát itt nagyon komoly vizsgálatokat fognak tenni az ügybe, hogy hogyan lehetett célzottan élelmiszer szállítmányokat kilőni konvojba. Szóval, hogy ez mennyire kezdi ki az izraeli haderőt, és az amúgy sem túl magasan lévő Izrael képet, és hogy valóban várható-e komoly vizsgálat, vagy ezeket hogy tudják kiküszöbölni?
Igen. Hát igen, azt gondolom, hogy Izrael az úgynevezett PR háborút, azt nyilvánvaló volt, hogy el fogja veszíteni, szóval ez hogy ez egy igazságosan indított háború a gázai terrorszervezetek ellen, az nyilvánvaló volt, hogy ki fog hújni, és átfordul egy egyértelműen Izrael ellenes kritikába a nemzetközi vélemény, és általában a nemzetközi közösség is. Ezért e tekintetben én nem látok különösebben nagy meglepetéseket. Azt mindenképpen egyébként annak tartom, hogy a Hágai Bíróságtól kezdve különböző fórumokon indultak Izrael ellen eljárások, Izrael népirtással vádolják, meg annyi enszervezet, szóval nem csak NGO-k, háborús bűnökkel, ez egyértelmű túlzásnak tekinthető, a tekintetben legalábbis mindenképpen, hogy a nagyon magas halottak száma Gázában azért egyértelműen a Hamász felelősségére írható. Tehát, hogy említetted, a Hamász a katonai és civil infrastruktúrát nemhogy semmilyen értelemben nem könyt el, hanem szándékosan keveri össze. Tehát az izraeliek most már rengeteg felvételen, rengeteg bizonyítékkal megerősítették azt, hogy tulajdonképpen bármilyen civil házba bemennek, ott fegyverek vannak. A Hamász fizette a civil lakosságot, hogy rejtse el a fegyvereket. A közintézményekben, ENSZ intézményekben, mecsetekben, egyetemek, kórházak, mindenhol a terrorinfrastruktúra, az alagutak, minden jelen van. Én szerintem a világnak, hogyha azt szeretné, hogy ez a háború véget érjen, 6 hónappal ezelőtt is, most is egyetlen egy dolgot kellene mondani, az pedig az, hogy a Hamász azonnal adja meg magát. Szóval aki ezt nem mondja, az valójában nem csak a palesztinok oldalánál, hanem a Hamász oldalán is. A Hamászra nincsen szüksége a palesztinoknak. Ez egyértelmű. Ez már kiderült. És én szerintem az, hogy nincsen az ENSZ-ben nincsen egyetlen egy szervezet, amely ezt kimerné mondani, nincsen egyetlen egy állam, amely ezt kimerné mondani, hogy a Hamas tegye le a fegyvert, adja meg magát. Az izraeliek már korábban is jelezték, hogy a Hamas vezetése távozhat Gázából, menjenek Katarba, Iránba, ahol akarnak, de hogy ez a háború véget érhetne, engedjék el a túszokat, és tegyék lehetővé a gázai övezet demilitarizálását. Ez szerintem ez nemzetközi leg kellene most már céllá válnia. Az, hogy a Hamászra nem tudnak nyomást gyakorolni, ez nyilvánvaló. A Hamász nem fog újabb olyan fegyverszünetet kötni, amely nem ígéri meg neki azt, hogy az izraeliek kivonulnak, és az izraeliek visszaadják a hatalmat Gázába a Hamásznak. A Hamásznak ez az egy lehetősége van már csak, hogy diplomáciailag megmentik őt, és ezzel tulajdonképpen azt mondta, hogy megnyerte a háborút. De a nemzetközi közösségnek ideje lenne felismerni, hogy itt a kiút éppen ennek az ellenkező, a Hamászra nyomást kell gyakorolni, és ennek a háborúnak így kellene véget vetni. Persze közben, ahogy azt említetted is, nyilvánvaló, hogy a gázai lakosságnak a szenvedése az valóban elképesztő, és az, hogy humanitárius szervezetek kevéssé tudnak segíteni, mert egész egyszerűen nem tudnak elég humanitárius segélyt juttatni, vagy egy aktív háború zónáról van szó, ami mondom még egyszer kisebb, mint Budapest, tehát hogy ide hogyan lehet biztonságos utakon több millió embernek élelmiszert, vizet, mi egymást szállítani, gyógyszert szállítani. Nyilván ennek logisztikai okai is vannak. Az izraeliek folyamatosan azt mondják, hogy sokkal több segélyt engedne be, mint amit a nemzetközi segélyszervezetek el tudnak szállítani. A nemzetközi segélyszervezetek azt mondják, hogy az izraeliek csak félig megrakott teherautókat engednek át, az izraeliek azt mondják, hogy ez nem jelenti azt, hogy nem lehetne többet vevinni, szerezzenek több teherautót. Szóval itt egy folyamatos ide-oda dobálják a labdát, hogy kinek a felelőssége, miközben a palesztin lakosságnak az ellátását nem sikerül megoldani, de ugyanakkor meg azért azt is valahol irreális elvárni, hogy Izrael, nem tudom én, két hetente humanitárius tűzszünetet tartson a konfliktusba, amelynek a célja teljes joggal az, hogy a Hamász felszámolják és a túszokat kiszabadítsák.
Felmerül bennem az, hogyha mondjuk egy ilyen iráni támadást ennyire hatékonyan, precízen el tud hárítani az izraeli haderő, akkor mondjuk az előbb említett mondjuk ilyen humanitárius segélykilövés Gázában, az hogy fordulhat elő? Tehát a kettőt egymás mögé rakom, hogyha ennyire célzottan, precízen tud az izraeli haderő működni, akkor hogy fordulhat elő, hogy oké, értem én, hogy tényleg vannak járulékos, tehát minden háborúban van járulékos veszteség, de mondjuk egy összetévesztenek mondjuk egy Hamas konvojt.
Igen. Hát ez szerintem egyértelmű, hogy ez egy emberi tévedés volt, ez emberi tényező játszott közre, minden háborúban történnek ocsmány dolgok, ebben a háborúban is rengeteg ocsmány dolog. Ez október 7-e óta leginkább csak azok történnek ebben a háborúban. Ez egyenlag egy újabb fejezete volt. Az izraeliek azt gondolom, hogy a felelősséget még aznap vállalták, a vizsgálatot, amit elindítottak, hogy ez most mennyire független vagy nem független, két parancsnokot, magasabb szintű parancsnokot és két műveleti parancsnokot elbocsátottak, őket nevezték meg annak, akik tulajdonképpen nem tartották be a parancsnoki láncolatot. Annyit lehet még tudni, hogy ebben a téves azonosításban, mármint hogy az ENSZ, vagy nem ENSZ, mert ez egy nemzetközi NGO-nak voltak az autói konvoja, az játszott közben, hogy voltak fegyveres őreik, akik őrizték őket, akik az autón utaztak, és itt volt egy téves azonosítás, hogy most akkor itt most Hamas fegyveresekről van szó, vagy hogyan van. Ettől függetlenül nyilvánvalóan maga a mulasztás, vagy mármint a tekintetben, hogy az izraeliek alaposabban tájékozódjanak erről, az egy egyértelmű hiba volt. Én azt gondolom, hogy Izrael egy háborút folytat, minden ország, amikor háborút folytat, abban ilyesmik történnek, ennek felelősei vannak. Minden ország szerintem maga szokta ezeket általában kivizsgálni, hogy kik a felelősei. Nem hiszem, hogy az izraeli eljárás sokkal különösebb lenne, mint amikor az amerikaiak, nem tudom én, kivizsgálták azt, hogy Afganisztánban vagy Koszovóban, amikor hasonló jellegű hibákat vétettek, ott kik a felelősök, vagy más országok hogyan oldják ezt meg. Ettől függetlenül ez egy szörnyű tragédia, amely hát valóban megrendítő, és a tekintetben az Izrael képet okkal rombolja, vagy löki egy még negatívabb megítélés felé, hogy hát igen, tényleg úgy tűnik, hogy néha az izraeliek össze-vissza lövöldöznek. Egyébként azért ez azért valószínűleg nem hiszem, hogy így van, szóval az izraeliek...
Ezért meglepő, igen, egyébként a felemélyeket. A politikai vizekre evezve, ugye az elmúlt időszakban úgy tűnt az iráni támadás előtt, hogy hát újra befellegzett Benjamin Netanyahu-nak és kormányának. Az izraeli miniszterelnök, hogyha az elmúlt évek politikáját, választásait nézzük, akkor talán az egyik legnagyobb túlélő Izraelben, meg annyi botrányt, pert is, stb. Túlélt választásokat nyer. És ugye nagyon komoly tüntetések, kormányellenes tüntetések voltak már, többek között egyébként a még túszként benn maradtaknak a hozzátartozói is demonstráltak a kormány ellen. Ez az iráni támadás, a várható, ugye beszélgetésünk pillanatában még nem tudható, de várható ellencsapás, illetve ez az egész most kialakult helyzet, mennyiben változtathat Benjamin Netanyahu és kormánya helyzetén? Tehát ismét egy nagy túlélő lesz, most mi látszik, vagy most már tényleg elkerülhetetlen egy előrehozott választás, vagy továbbra is van annyi kivárás, hogy megvárjuk, hogy mondjuk ez egy legalább egy fegyverszünet legyen ebben a háborúban. Tehát az elmúlt napok fejleményei mennyiben módosítottak az elmúlt hetek, egy-két hónap trendjeit?
Én szerintem ez az iráni esemény sor ezen nem nagyon változtat, viszont az kétségtelen, hogy az október 7-e előtti kormányellenes tüntetések újra kezdődtek. Már ezek a tüntetések összekapcsolódtak a túszok kiszabadításáért és azonnali bármi áron való megegyezésért való tüntetésekkel, és részben összekapcsolódtak egyébként az általában háborús ellenes tüntetésekkel is. Nem mondhatjuk azt, hogy az izraeli társadalomnak a többségét képviselnék ezek a tüntetők szerintem. Egy hangos kisebbség, a követelések egy jó része biztos, hogy jogos is, viszont ami a többségre, az izraeli többségre igaz, az izraeli társadalom többségére, az, hogy van egy általános bizalomvesztése az izraeli politikai vezetéssel, és egyébként részben a katonai vezetéssel kapcsolatban is. Tehát a felméréseket nézzük, nagyon volatilisek, nem lehet egyértelműen meghatározni, hogy melyik időszak kinek kedvezne. Volt egy felfutás a Benny Gantznak és a pártjának, aztán abból a pártból kilépett Gideon Szár új remény frakciója, szóval ott is van egy törés. A Gantznak a népszerűsége az új adatok szerint nagyon visszaesett. Valószínűleg őt választanák meg, mármint az ő frakciója kapná a legtöbb mandátumot, de nem tűnnek megbízhatóak ezek az adatok. Az izraeli ellenzéknek a vezetője, Yair Lapid, éppen hogy csak meg tudta nyerni a saját pártján belül, most volt először egy elnökválasztás, tehát még a saját pártján belül sincsen egyértelmű támogatása a Lapidnak. Én azt gondolom, hogy általános bizalomvesztés van valahogy az elittel szemben, ami megérthető. A Netanyahu mindenképpen szeretné, ahogy említetted, ezt is túlélni, és mindenképpen szeretne bármiféle erről lehozott választást megakadályozni. A Gantz azt mondta, egyfajta kompromisszumot ajánlva, hogy ősszel, szeptember, októberben kellene valamikor előrehozott választást tartani. A Netanyahu ez ellen van, és azt mondja, hogy az előrehozott választás az ellenségeinknek kedvezés annak, hogy Izrael megosztottá váljon, és a háborút ne tudja folytatni, stb. Stb. Én nem hiszem, hogy egyébként a Netanyahu teljesen ki fogja tudni húzni ezt a ciklust, és azt se merem kijelenteni azért, legalábbis a mostani közhangulat alapján, hogy ezt az hogyha lesz előrehozott választás, akkor a különböző stratégiai manővereivel ezt valahogyan a maga vizére tudja hajtani. Azért most érezhetően van feszültség a koalíción belül is egyre inkább. Itt ennek egy jeles eseménye az, hogy hát a vallásosoknak az, hogy most lejárt éppen a határidő, megint be kellene sorozni a vallásosokat, mert ez az úgynevezett politikai státuszkó, ami a vallásosoknak a katonai felmentését biztosítja, erre vonatkozó engedménye a legfelsőbb bíróságnak lejárt, valami döntést kellene hozni, nem sikerül a Netanyahu-nak politikai megállapodást találnia. A vallásosok azt gondolom, hogy több szempontból is hát legalábbis kezdenek kihátrálni Netanyahu mögül. Egyébként ebben az egész háborús folyamatban a vallásos pártok annyira nem aktívak, nem látszik, hogy ő nekik mi erre vonatkozólag a stratégiájuk, szerintem olyan nagyon erős nincs is, vagy nagyon jelentős. De az biztos, hogy a Netanyahu-nak a koalíciója nem áll olyan erős lábakon, és már több koalíciós partnere is felvetette az előrehozott választásoknak a szükségességét. Illetőleg hát azért azt akár akarja Netanyahu, akár nem, azért továbbra is október 7-i események miatt vizsgáló bizottságra lesz szükség, amely nem csak katonai felelősöket kell, hogy találjon, tehát azért itt ez egy sokkal nagyobb mulasztás történt, mint hogy valamit a biztonsági szervek elnéztek, tehát itt ennek politikai felelősei is vannak, ez nem kétséges.
Zárszóként egy érdekes kérdéskör, vagy hát szeretném, ha erről egy picit beszélnénk. Nem akarok nagyon összeesküvés elméletek felé elmenni, és sosem szerettem ezt, de ugye a iráni támadás kapcsán nagyon sok ismerősöm fölvetette, megkérdezte, kicsit aggódva, nem aggódva, hogy ugye ezt mindig fölvetik, nagyon szeretik fölvetni, hogy akkor most küszöbön áll egy újabb világháború, és ha megnézzük egy kicsit tényleg az egész bolygót magunk elé képzeljük, akkor ugye van egy Hamas-izraeli háború a Közel-Keleten. Most ebbe bekapcsolódott Irán. A két nagy konfliktus zóna még, ugye van egy ukrajnai háború Oroszország, Ukrajna és a Nyugat között, illetve van egy nagyon komoly feszültség Tajvannál, Kína, Egyesült Államok között. Most egy mennyire feszült a jelenleg, hogyha a történelmet és az elmúlt időszakot nézzük, mennyire puskaporos most a hangulat a Közel-Keleten, nagyon vagy kevésbé, illetve hogyha így összerakjuk a kirakóst, akkor Izraelben például gondolkoznak-e, vagy hogy gondolkoznak azzal kapcsolatban, hogy itt most tényleg kialakul valamilyen ilyen globális hálózata a konfliktusoknak, hogy ugye a Nyugat, az Egyesült Államok, Európa, Izrael áll szemben, Ukrajnában, a Közel-Keleten és a Dél-Kelet-Ázsiában, Oroszországgal, Kínával, meg Iránnal.
Igen.
Mit gondolsz erről, hogy én bevallom őszintén, én nem érzem még jelenleg, de hát ez nem jelent semmit, ez az én személyes projekcióm, de hogy nem érzem azt, hogy olyan világháborús hangulat lenne, de hogy egyébként például Izraelben erről volt-e valaha szó mostanában, vagy beszéltek-e bármi ilyesmiről?
Hát én azt gondolom, hogy Izraelben, vagy legalábbis én ennek nyomát nem találtam, hogy a közel-keleti háborúnak egyfajta globális eszkalálódásáról kommunikálnának-e, én ezt nem hiszem. Én azt se gondolom egyébként, hogy ez az iráni-izraeli egyre fokozódó feszültségnek olyan mértékű globális kihatása lehetnek, hogy ez berobbantson azért szélesebb konfliktus láncolatokat, az kétségtelen, ahogy említetted is, hogy a világban intenzív konfliktusok zajlanak, ezek egy jó része nyílt fegyveres konfliktus, és ez alapvetően biztonsági kockázatot jelent. Én úgy látom, hogy egyébként az általad megnevezett három zónában, konfliktus zónában mindenhol megvan annak a lehetősége, hogy valahogy a szikra belobbantson valami nagyobbat, ez igaz a Közel-Keletre is. Azt nem tudom, hogy az izraeli-iráni eszkalációban egyébként a Közel-Keleten ki hogyan lépne be, és hogy emiatt hogyan fokozódna, azért jól látható, hogy a regionális hatalomként számon tartott szaudiak, hogy a törökök azért ebből kimaradnak, nem azon kívül, amit a világ általában képvisel, hogy már pedig önmérséklet, nem adnak hangot más véleménynek egyáltalán. Szóval én nem hiszem, hogy a Közel-Kelet ez berobbantana valami ilyesmit. De az biztos, hogy jelen van egy feszültség, és ez a feszültségnek jelenleg nem tűnik egyértelmű opciója arra, hogy hogyan lehet lezárni. Mármint, hogy itt egyértelmű, hogy a gázai háborúra kellene pontot tenni valahogyan, az említettem, hogy én szerintem a Hamasznak a fegyver, tegye le a fegyvereket, ez lenne ebből a gyors kilépés, és szerintem ez valamennyire lebénítaná a többi feszültséget is, akár az izraeli-libanoni részen, akár Izrael és Irán között, de erre vonatkozóan nincsenek erőfeszítések a világban. Én a fegyverszünetbe úgy, hogy azt a fegyverszünetbe most Izrael kivonul, és a Hamas kb. Visszaveszi Gázában a hatalmat, hogy ez valami tartós rendezést tud hozni, vagy egyáltalában ez egy rendezési opcióként lenne, ezt én nem látom, tehát. De valamivel elő kellene állni. Hát sokan mondják azt, hogy az amerikai elnök választás hozhat itt általában ezekre a konfliktusokra sorsfordítót, lehetségesen a gázai eseményekre is ez hoz sorsfordítót. Ez nem tudnám.
Hát igen, ez még a jövő zenéje, ugye Joe Biden nyer, akkor ugye sok minden idézőjelben nem változhat, ugye a Donald Trump nyer, az meg mondjuk, ha az előzményeket nézve, az inkább egy pro-izraelibb lesz politikai szempontból. Igen. Hát meglátjuk. Greenwood Zoltánnak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt a műsorban.
Én köszönöm még egyszer, hogy itt lehettem.
Az e-heti brüsszeli percekben arról a többször felvetett összeesküvés elméletről, vágyról fogunk beszélgetni, hogy közeledik a belga parlamenti választás, és ismét felvetették azt, hogy fel kéne osztani Belgiumot. Úgyhogy köszöntöm brüsszeli tudósítónkat, Arató Lászlót a műsorban. Szervusz, Laci!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
Na, hát Laci, mi a helyzet itt Belgium felosztásával? Valóban reális esély van-e itt a Wallon-Flamand ellentétek örvén, mentén kettészakítani Belgiumot?
Az, hogy ez a kérdés fölmerül, az annak a biztos jel, hogy közelednek a választások Belgiumban, június 9-én lesz, csak úgy, mint az EP választás költség takarékossági okokból, és hát ilyenkor mindig az kerül elő, hogy a legerősebb flamand párt az a napirendjére tűzi ezt a témát, és amellett kampányol, hogy legyen Flandria független, mondván, hogy nehogy már a flamandok tartsák el a vallónokat. Ugye Belgiumot ismerni kell minimálisan annyira, hogy ezt meg tudjuk érteni, tehát az országnak a 60%-át adják a flamandok, és kb. 30%-át adják a vallonok, akik francia nyelvűek, a flamandok meg holland anyanyelvűek, és ők külön területi tagoltságban is léteznek, és van még egy német kisebbség is a német határhoz közel 10%-os lakosság arányjal, akiknek szintén van önállóságuk, illetve hát egy önálló egység Brüsszel, de hogy még tovább kavarjam a dolgokat, összesen Belgiumban 9 parlament működik, különböző, tehát ezek nem csak tartományi vagy regionális szinten, nem csak regionális vagy szövetségi szinten, hanem mondjuk a nyelvi közösségeknek is külön parlamentjük van, és hát nagyfokú önállóságot érveznek. Szóval most az történt, hogy a Vlaams Belang, a Flamand Érdek nevű holland nyelvű párt, az a legerősebb a választások előtt, ez egy szélső jobboldali formáció. Korábban az Új Flamand Szövetség, amely egy ilyen nemzeti jobboldali volt az is, vagyis még mindig az párt tömörülés, de nem annyira szélsőségesek, mint a Flamand Érdek, az Új Flamand Szövetség, és hát jelzi a kettejük közötti vitát az is, hogy nem is akart eddig az a bizonyos Új Flamand Érdek, az Új Flamand Szövetség a Flamand Érdekkel közös koalícióra lépni, hogy majd most mi lesz, azt nem tudjuk, de minimálisan a Flamand Érdek vezeti a népszerűségi listát. Ők azt mondják, hogy amikor a választások eredményét kihirdetik, és ők nyernek Flandriában, akkor szeretnének koalícióra lépni az előbb említett Új Flamand Szövetséggel, és kettejüknek már közel van akkor a többsége, hogy mondjuk kormányt tudjanak alakítani, mert Belgiumban, pontosabban ez ugye Flandriára vonatkozik, csak nem olyan egyszerű, hiszen mindig ilyen sokpárti koalíció alkotja a kormányokat, és azt mondják, hogy ha sikerül ez a koalíció az Új Flamand Szövetséggel, akkor kikiáltják, megkezdik a tárgyalásokat Vallóniával arról, hogy legyen független Flandria, és akkor így Vallónia is, és hát egy állami önállóságot szeretnének elérni ezzel. Szóval ez az ötlet egyébként, ahogy mondtam, ez mindig fölmerül, amikor választási programokat kell írni, még sohasem vált valóra, mert hogy még soha nem, aki ezt meghirdette, az általában annak a biztos tudatában hirdette meg, hogy úgyse lesz akkor a támogatottság, hogy ezt komolyan be kelljen, valóra kelljen váltani. Most sem valószínű ez, hiszen azért ez nagyon sok, meg nagyon bonyolult, meg talán jogi képtelenséget is takart, hiszen azért vannak a belga alkotmányokban olyan záradékok, hogy nem lehet csak olyan egyszerűen megszüntetni ezt az országot. Egyébként azt mondja a flamand érdek, hogy amikor majd önálló Flandria lesz, akkor majd ők ugyanúgy tagjai fognak maradni a NATO-nak és az Európai Uniónak, csak nem annyira támogatják az integrációt. Amit még mondanak a flamandok, az, hogy véget kell vetni annak, mert elegük van abból, hogy ők fizetik a vallonok számláit is. Ez arra utal, hogy az ország GDP-nek a túlnyomó többsége Flandriában termelődik meg, tehát egy nagyon gazdag, iparosodott régióról van szó, amelyben nagyon élénk a kereskedelem. Európa egyik legnagyobb kikötője az Antwerpeni ott van, de végig a tengerpart egy borzalmasan nagy forgalmat bonyolít le, és rendkívül sok termelőüzem van a partvidéken, meg hát egész Flandriában, míg Vallónia főleg mezőgazdaságból él, és hát azt mondják a flamandok, hogy ők most már nem akarják eltartani a vallonokat, azt oldják meg a franciák, és akkor Vallónia csatlakozzon Franciaországhoz, vagy csinálja, amit akar, de ők nem akarnak velük együtt lenni. Szóval ezt még akkor is, hogyha győz ez a párt, vagy összejön ez a pártkoalíció, a belgák többsége azt gondolom, hogy elveti, tehát a belgák azok úgy általában szeretik Belgiumot azzal együtt, hogy nem mindig látják át ők maguk sem, hogy éppen kihez, mihez, miért tartoznak, de nem nagyon tudom elképzelni, meg más sem, tehát itt azért nincsen politikai pánik ebből kifolyólag, tehát a Belgium majd 2030-ban lesz 200 éves, én azt gondolom, hogy ezt az évfordulót még mindenképpen meg fogja élni az ország.
Azért igen, amit mondtál, gyakorlatilag ez a Flandria tartja el Vallóniát szöveg, ez már évtizedek óta megy, 90-es évek közepe óta hallgatom, legalábbis amire legkorábbra vissza tudok erre emlékezni. Kérdés az ugye itt azért Belgium esetében, és ugye az EU kapcsán Brüsszel helyzete státusza is többször fölmerült, hogy nem tudom én, valami önálló, úgy önálló területként, hogy nem Belgium részeként, hanem valami EU-s akármiként él tovább. Ezzel kapcsolatban egyébként voltak-e bármiféle elképzelések?
Hát ugye Brüsszel az hivatalosan Flandria fővárosa, tehát Brüsszel az a flamandoké, mondják a flamandok, de hát azt tudni kell, hogy Brüsszelben a lakosság 16%-a beszél hollandul, flamandul, tehát ez egy abszolút francia nyelvű várossá vált a történelem folyamán, meg nyilván a nemzetközi szerepe miatt is nagyobb volt a francia nyelv behatása, mint a hollandé. Úgyhogy, és hát a brüsszeliek aztán végképp szerintem nem akarnak véget vetni az országnak, annak meg nem sok jövője van, hogy egyfajta városállamként létezzen tovább, de valóban Brüsszel is helyzete, meg speciális helyzete is egy olyan körülmény, ami ezt az egész ötletbőrzét még lehetetlenebbé teszi.
Az is egy érdekes kérdés, hogy ugye miként gondolkodik erről a kérdésről egyébként Franciaország meg Hollandia?
Szerintem jót szórakoznak elsősorban, és a két ország egyébként nagyon érdekes, tehát ezt meg kellett tanulni, amikor az ember ide költözik, hogy itt azért nem a jó szomszédi viszony uralkodik, tehát amikor magyarként az ember külföldön van, akkor vannak magyar referenciái a szomszédokkal kapcsolatban, de itt ugyanez megfigyelhető. Tehát hogyha mondjuk futballról van szó, akkor a hollandok elleni, vagy a franciák elleni mérkőzés, egy belga meccs, az egy óriási presztízs küzdelem, mert hogy úgy gondolják a belgák, hogy a hollandok is, meg a franciák is lenézik őket. Ennek egyébként van is némi alapja, mert hogy a hollandok gyakran mondják azt a flamandoknak, hogy nem beszéltek rendesen hollandul. Erre ezt konkrétan én is láttam, meg hallottam, és a franciák is ugyanezt szokták mondani a Belgiumban élő franciaiaknak, hogy nem beszéltek rendesen franciául. Szóval én azt gondolom, hogy ők ebből kívül maradnak, mármint a franciák, meg a hollandok is, és nem nagyon akarnak belefolyni, de mondom még egyszer, valószínűleg jót szórakoznak az egészen.
Hát Laci, azt hiszem, hogy szerintem mind a ketten meg fogjuk tudni ünnepelni Belgium 200. évfordulóját. Úgyhogy emiatt nem veszünk össze, és azt hiszem, hogy ez nem egy olyan előrejelzés, amit majd revidiálnom kell. De azért köszönöm szépen, hogy erről beszélgettünk itt a Reptérben. Köszönöm, Laci.
Én is köszönöm, minden jót, szevasz.
Ez volt a Reptér 60. adása. Ne felejtsenek el feliratkozni YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, illetve Instagramon, és természetesen vegyék heti lapunkat, a Magyar Hangot, valamint fizessenek elő Magyar Hang Plus online előfizetésünkre, hogy továbbra is tudjuk csinálni azt, amit eddig is csinálunk. Ezúton szeretném megköszönni a hallgatók eddigi figyelmét, ez volt az utolsó adás, amelyet én vezettem. Köszönettel, viszont hallásra, Balogh Roland voltam.